Reggeli személy.
Reggeli személy, Péter Fi, Vera, a Patent Egyesület jogásza. Késcsókom, jó reggelt kívánok ezen a napon. Végre el tudom mondani, hogy a Patent Egyesület, a Patriarhátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület rövidítése, ami így azért sokkal inkább kifejezi lényegét, mint a patent, azon ugye azért elgondolkodtak az emberek, hogy vajon mi lehet mögötte. Hát az apropót a beszélgetésünknek ez az egészen érdekes megnyilvánulás adta, ugye a nagy felosztályából elhangzott, nem is tudom, ezt minek minősítsem. Márhogy azok jó is sutyóság, hogy ez így a... Nem is tudom, tényleg nem tudom, minek minősítsem, mert ugye a himsovinizmus azért ennél talán kicsit egy finomabb.
Én is azt gondolom, hogy ez valami egy, egészen elképesztő.
Az áldozat hibáztatáshoz áll talán legközelebb. Minden, arról volt szó az ő kijelentésében az állt, hogy hát egy win-win szituáció a prostitúció. Tulajdonképpen hát a futtató is keres, a lányok is keresnek, a páciensek meg jól érzik magukat, hát gyakorlatilag itt nincs vesztese ennek a szituációnak.
Hát tulajdonképpen a lányok is jól érzik magukat, szerintem ez a nézőpont.
Ez egy következő lépés, amikor ők, nekik is jó ez a dolog.
Én azt gondolom, hogy aki így gondolkodik, az azt is gondolja.
Igen, de legalább ezt nem mondta ki a többivel ellentétben. De az alaphelyzet tisztázás előtt menjünk el odáig, hogy jó a Patriarhátust Ellenzi Egyesület, de hogy mivel foglalkoznak konkrétan, mik a tevékenységek? A
nők elleni erőszak áldozatainak a jogi segítségnyújtásával foglalkozunk, különböző tevékenységi köreink vannak, a fő tevékenységünk az a jogsegély, ami ilyen-olyan formában, telefon írásbeli formában elérhető, és... Emiatt ilyen nagyon nagy rálátásunk van országszerte azokra az ügyekre, amik nők elleni erőszak, csádonbeli erőszakkal érintett jogi eljárások, ugyanis egy jogvédő szervezet vagyunk, tehát jogászok vagyunk, de ezen kívül vannak prevenciós foglalkozásaink, akkor nagyon fontosnak tartjuk a képzéseket, szakemberképzéseket, erre már szerencsére nagyon-nagyon kiterjedt képzési anyagaink vannak, és szerencsére egyre nagyobb kereslet is van rá.
A hatóságok részéről is van ilyen kereslet?
Igen.
Mert azt hiszem a legfontosabb talán az lenne, hogy esetleg az intézkedő, vagy az intézkedésre felkért, például a rendőrök tudják, mi a helyzet, vagy egyszerű közszolgálat.
Így van. Valóban ez az alfája és omegája az egésznek, tehát annak, hogy ezek az ügyek ezek megfelelően legyenek kezelve, az áldozatok megfelelő védelemben részesüljenek, annak valóban az a kulcsa, hogy az eljáróhatósági emberek azok olyan információk birtokába hozzák meg a döntéseiket, amiket sajnos nem kapnak meg az oktatásaik során, tehát egyik egyetemen sem tanítják a családon belüli erőszak természetrajzát, mellétét, működési módját, ebből következőleg sajnos ez jelenleg külön erre irányuló képzés nélkül nem rendelkezésre álló tudásanyag. És azt kell mondjam, hogy van rá egyre több szerv részéről nyitottság, sajnos vannak olyan szervek, amelyek nem mutatnak nyitottságot, kiemelten a bíróságokra gondolok itt.
Hát egyébként is rendelkeznek a megfelelő tudással.
Pontosan így
gondolják
van.
Őt.
Így van.
Ugye a nők elleni erőszak arányaiban hogy van a nők elleni erőszak ennek a családon belüli, vagy a hozzátartozó ismerős partner általi erőszak, illetve az általános nők elleni erőszak arányait Magyarországon, azt látjuk valahogy, hogy néz ez ki?
Tehát Magyarországon ez a téma ez egyáltalán nem tart közérdeklődésre számot, ebből következőleg nincsen is arra igazából akarat, hogy olyan átfogó fölmérések készüljenek, amik ezt valójában megmutatják. Úgyhogy én nem tudok ilyen statisztikáról, ami erről. Az, hogy a párkapcsolati erőszaknak milyen statisztikái vannak, azt tudjuk, az sem egyébként itt készült statisztikából, hanem például az Európai Alapjogi Ügynökség időről időre néhány évente készít ilyen statisztikát. Ez most készült el nemrég, de ez csak a párkapcsolati erőszak. Tehát az, hogy a nők elleni erőszak más egyéb megnyilvánulási formái milyen számadatokkal bírnak, ez erről én nem tudok.
Ugye az előző beszélgetésben Csernus Fannival beszélgettünk az Amnesty International-ről abban az alkalomból, hogy tegnap volt a nap, az évnek azon napja, ami után a nők ingyen dolgoznak, mert a 17,8%-os különbség van a bérezés, férfiak és nők azonos pozícióban történik a bérezések között, és ennek okairól beszélgetünk, de hát gyakorlatilag ugye, amiről tudunk és amiről hallunk, az, hogy mikor megölnek valakit konkrétan, ugye nagyjából hetente ölnek meg egy családon belül részekben valakit, ezt ilyen semlegesen elkerülnek, mondjuk általában a nőket ölik meg a férfiak, viszonylag ritka ennek a fordítottja, illetve a gyermekeket ott is történik, azért azt hiszem nagyjából havonta egy ilyen, ami egészen szörnyű, viszont az tényleg legalább felkelti a közérdeklődést, és számomra úgy tűnt, mintha ez azért valamelyest így felszínen lenne tartva, tehát erről azért folyik egy diskurzus. Ugye a legutóbbi ügyben, ahol már rögtön azt is meg lehetett figyelni, hogy próbálják eltorzítani ezt a dolgot, és egyértelműen a szerhasználatra kell kenni ezt a történetet, minthogyha ugye semmilyen rendszer szintű probléma nem lenne itt, hiszen hát mit tudunk azzal tenni, akiként megeszik egy másfél tábla a szintetikus tudatmódosítót, és ilyeneket tesz, ehhez nincs köze ugye a társadalomnak. Ez egy fajta hárításnak tűnik, de alapvetően tehát folyamatosan a felszínen van, legalábbis én úgy tapasztalom ez a kérdés.
Nyilván az ilyen kirívó, vagyis ölési esetek, ezek nyilván valóban média nyilvánosak, de annak nagyon örülök, hogy most így rövid időn belül egy körbe hoztuk a patriarchátust, a nemi egyenlőtlenségeket, a bérkülönbségekkel és az ölési cselekményeket, ugyanis ez a három, ez nagyon szorosan összefügg egymással.
Ugye,
itt arról beszélünk, hogy nem lennének ölési cselekmények akkor, hogyha nem lennének nőgyilkosságok akkor, hogyha nem lenne bérkülönbség, nem lenne patriarchátus. Szóval, hogy azt nagyon fontos tudni, hogy a családon belüli erőszak, a nők elleni erőszak, a párkapcsolati erőszak, amelynek valóban, ahogy elhangzott, klasszikusan, tipikusan és legnagyobb számban nő áldozatai vannak, az a patriarchális társadalmi berendezkedésnek a talaján tud megtörténni. Tehát, hogyha nincsen ez a hatalmi különbség a nők és férfiak között, akkor nincsen párkapcsolati erőszak sem. Tehát, hogy ez nem valamilyen különleges pszichológiai folyamatnak a végeredménye egy ilyen emberölés, hanem ez egy társadalmi jelenség.
Ugye a patriarchátus, hát a hagyományhoz való ragaszkodás nem véletlenül alakult ki. Ez a természetes elrendezése a férfiaknak és a nőknek, meg mindez csupán és kizárólag pusztán arra a valószínűsíthető fizikai erőkülönbségre alapul, miszerint egy férfi általában puszta kézzel erősebb, mint egy nő.
Nem, ez semennyire nem alapul azon az erőkülönbségen. Ugye az erőfölénnyel azzal nem feltétlenül szükséges visszaélni, hanem ez azon alapul, hogy társadalmilag kialakult egy ilyen hatalmi különbség, egy egyenlőtlenség, tehát társadalmilag azt láthatjuk, hogyha átvizsgáljuk ezeket a kérdésköröket, hogy hagyományosan a férfiaknak jóval több joguk van a társadalomban, mint a nőknek, és a nőknek jóval több kötelezettségük van, mint a férfiaknak, és itt már ugye elhangzott az ingyen munka, és akkor sorolhatnánk, és ide tartozik az is, hogy milyen rendkívül igazságtalan kettős mércével vannak mérve nők és férfiak a társadalomban, mind a nők, mind a férfiak által, hiszen ez egy társadalmi berögzött gondolkodásmód, tehát hogy ez nem tesz különbséget a megítélő neme alapján. És...
Zárulja, bocsánat, csak pont rákérdeztem a Faninál arra, hogy volt egy felmérés, és most egy ilyen EU-s felmérés, mi annak utolsó helyén tartózkodunk, mit ad Isten, mi szerint ugye kb. 75% gondolja azt, hogy a nők érzelmi alapon döntenek, illetve 70% hogy igazából nekik azért a háztartás rendbetartásra lenne az elsőleges dolguk, és akkor vissza is kérdeztem, hogy a férfiak 75%-a, és nem, mondta ez a lakosság 75%-a, amiből persze nem következik az, hogy hát persze, hát akkor jól van ez, hát a nők is így gondolják.
Egy kicsit ez is következik belőle, mert lehet, hogy ugyanarról a felmérésről beszélt a Fanni, mint amire én most gondolok, amiben olyan kérdés is volt, hogy a nők mennyire elégedettek ezzel a helyzettel, és ebből a szempontból is az élen vagyunk Európában.
Ugyanis a nők szempontjából.
Így van, tehát a nők rendkívül elégedettek azzal, hogy a háztartási munkák, gyerekgondozás körüli munkák túlnyomó részét ők végzik.
Akkor lennénk elől, hogyha nagyon kevesen gondolnak ezt.
Igen.
Na de akkor miért akar ebbe a fantasztikus egyensúlyba, kiegyensúlyozott helyzetbe beavatkozni egy jogvédő, vagy egy szervezet? Hát ez eleve elrendeltetett az isteni törvények alapján nyilván, de hogy közben még elégedettek is ennek a résztvevői.
Igen, hát azt gondoljuk, hogy a társadalmi tudatformálás az egy nagyon-nagyon hasznos tevékenység, és pont ezért nagyon káros sok az ilyen megnyilvánulások, amit most a Nagy Feró művelt, mert olyan közszereplők, akiknek rajongótábora van, akiket követnek, szeretnek, véleményformálók, ők a társadalmi tudatformálás szempontjából ilyen mérhetetlenül káros megnyilvánulásokat tesznek, azért több szorosan felelősek, mint más emberek.
Pont azon gondolkoztam egyébként, amikor elindult a kicsi késléssel, de a fideszes elitből is elindultak a kritikus hangok, hogy akár akarat ellenén, és de lehet, hogy mégis hasznos ez a megnyilvánulás a Nagy Ferónak. Tudni, itt kialakulhat egy egység, egy normális egység, a Szabó Zsófia, Vitályos Eszter, a Bayer Zsolt, és én, és akár önök között, miszerint ezt nem lehet tűrni. És ez szerintem lehet, hogy erősebben hat, mint az ő mondata.
Ezzel talán egyet tudok érteni, azt gondolom.
Hisz itt valóban tapasztalható egyfajta egységes utasítás, hogy ez már nem fér bele.
Igen.
Érdekes lehet, hogy ez nem tudom
sok minden éve. Belefér, de talán ez már.
Igen, mert hogy ezek a dolgok így folyamatosan szorulnak vissza. Tehát a fizikába érthető leginkább tetten azt, hogy amikor valaki azt mondja, hogy hát már pedig lepülhet valami, ami nehezebb a levegőnél, akkor azt mondják, hogy hülye vagy. És akkor nem az történik, hogy amikor ez elkészül és megoldja és bebizonyítja, hogy akkor ők megváltoztatják a meggyőződésüket, hanem annak a elvenek a képviselői meghalnak, és az újonnan születettek már az újat fogják elfogadni. És kicsit ebbe is ezt érzem, ahogy a generációk közötti különbséget szemlélem, hogy itt nem arról van szó, hogy majd mi az X generáció tagjai úgy megtanulunk úgy gondolkodni, mint a Z generáció, hanem hogy meghalunk, és a Z generáció lép a helyünkbe, aki meg már úgy fog gondolkodni. Tehát itt a tudatformálásnak van ugyan szerep, de inkább megelőző szerepe van, úgy látom, és már nem az ilyen, tehát nagy valószínűséggel a Nagy Feró nem lesz feminista már így az élete során, valószínűsíthetően.
Igen.
De közben a felnövő nemzedék pedig megerősítést kap abban, hogy oké, nektek van igazatok.
Igen, tehát az nyilvánvaló, hogy minél több szó esik ezekről a témákról, és minél inkább olyan kontextusba, ami a emberi jogilag is megfelelő és elfogadható, az előrevívő, az gyopálja ezeket a borzalmas elgondolásokat, és talán teret ad annak, hogy többen gondolkodjanak úgy, hogy azért végül is a nők is mégiscsak emberek.
Mit az Isten? Van egy ilyen nézet is, egy erősebben képviselteti magát a társadalomban. Vannak visszaesések egyébként, azt észrevettem, a fiatalok körében is előforduló elég furcsa megnyilvánulások, de alapvetően azért ez igenis, hogy is mondjam, tehát a tisztességes ember feminista, azt gondolom, és hogy ez független attól, hogy férfi vagy nő, és pont ezek miatt a 18%-os eltérések miatt, amik megmagyarázhatatlanok tulajdonképpen, viszont itt is nagyszerűen tetten érhető az áldozathibáztatás, épp ezt mondtam a kolléganőnek, hogy hát a nők nem állnak ki a fizetésükért. A nők valahogy nem szeretnek így pénzt kérni. A nők nem nincs, lekicsinik saját képességeiket, nem jelentkeznek, nem törtetnek, nem törnek vezető szerepre. Ugye, amennyiben mégis valaki elkezd megpróbálni előre jutni, akkor pedig hát borzasztó, hát
van.
Egy hisztérika. Hát ez
így van, pontosan.
Ja, szóval azért ez meg van nehezítve a terep.
Így van. Minden szempontból, tehát ez a kettős mérce, ez tényleg mindenhol érvényesül, és én nagyon egyetértek azzal, hogy mindenkinek feministának kéne lenni, és itt igazából tényleg csak ott kezdődne, hogy a férfiak csak elismerjék azt, hogy több joguk van. Tehát Az nagyon...
Mármint, hogy saját magukról, hogy ezt
tudjuk. Így van, tehát hogy ők előjogokkal rendelkeznek.
Igen, de hát ez elég... elég
de valahogy ez olyan nehezen megy ebben a társadalomban, különösen, ahogy ezt beszéljük, itt tényleg nagyon-nagyon be vannak rögzülve ezek, mérhetetlenül előítéletesek vagyunk a nemi szerepekkel kapcsolatban, úgyhogy...
Ezzel az idő, mondom, mint szerintem igen. Az idő segíteni igen. Fog, viszont az nagyon érdekes tendencia volt például az Egyesült Államokban, hogy ott is végeztek az ezzel kapcsolatos elég alapos kutatásokat, hogy a fehér férfi, ugye a fehér keresztény férfi bizonyos előnyöket érzett, amikor elkezdett csökkenni a hézak, tehát nem hátrányba került, nem kiegyenlítődött, csak kisebb lett az előnye, azt abszolút úgy érte meg, hogy például az afroamerikaiak fölé kerekedtek, elnyomják, korlátozzák, és hogy ő nekik most már minden jók megvan, és szegény. Tehát nem azt élte meg, hogy fölzárkoztak, hogy most egyenjogúak vagyunk, vagy egyenlőek vagyunk, hanem azt, hogy nekik végük. Hát innentől kezdve mindent megadtak nekik, és akkor el fognak minket taposni. Ugyanez valószínűsíthető a férfi-nő viszonylatban is.
Én megtudtam a legutóbbi rendőrképzésen, hogy a feminizmus a felelős a kapitalizmusért.
Na, oké, ez egy erős lépés. Igen, ezt akkor még egyszer lassan. Hogy a himsovinizmus, a kommunizmus... És
nem biztos, hogy teljesen pontosan le tudom vezetni ezt az okozati összefüggést.
Igen.
De ez volt a lényege.
Hogy volt ez az a gyönyörű elve elrendelt csodálatos dolog, amikor nő otthon, ugye, hogy
pontosan így van, és oda kell visszatérnünk. Így van.
És a férfi dolgozik, megkeresi azt a pénzt, ami elég a családnak, és egyszer csak rájöttek, hogy a nők, hogy így szeretnének van. Érvényesülni, ezért lecsökkentek, és már a férfi nem tudja megkeresni. Ó! Oh.
Így van.
Ó, ez igen. Ezt igen, tulajdonképpen belegondolunk. Kétségtelen, hogy nagyon kevés férfi tudja megkeresni azt a pénzt, amiben el tudná tartani az egész családját. Úgyhogy a helyzet sokat romlott azóta.
Igen.
Leszámítva Skandináviát. Igen. Egy nő is meg tudja keresni azt a pénzt, amiért el tudja tartani akár az otthon ülő férjét és családját.
És azért egyébként szerintem ez reményt adó, hogy van a világon olyan hely, vannak olyan országok, ahol ebből a szempontból jóval előrébb vannak. Tehát nekem legalábbis reményt adó arra a kérdése, hogy miért is küzdünk, arra azt tudom mondani, hogy biztos ők is tartottak valaha itt. Ahol mi?
Hát hogy lehet, ilyen szarvakkal a fejükön kardozták le egymást, tehát ahhoz képest sokat haladt a történet. Éppen egy aktivistával beszélgettem múlt, és mondta, hogy ő azért dolgozik, mert egy olyan országban szeretne élni, ahol hát például az egyenlő munkáért egyenlő jogok járnak, és a demokratikus döntéshozata működik, és mondta, hogy Norvégiát javasolnám, tehát hogy ne maradjon akkor itt, mert hogy ez nem úgy működik, hogy vannak azok az országok, amik már kész vannak, és a többiek majd felzárkoznak hozzájuk. Én azt gondolom, hogy nem. Ez így valószínűsíthetetlen, de ott még lehetnek csodák, csak nem ezt tapasztaltuk. Minden esetre, ahol működik, és tényleg Skandináviában működik, viszonylag egyszerű módszerekkel értékel ezt a dolgot, hogy csökkenjenek ezek a különbségek például, tehát eleve most így a bérkülönbségekre gondolunk, de akár a jogokban vagy mindenben, és hogy ezáltal változtak ezek a többi tényező is, az erőszak, a gyilkosság, a többi?
Igen, tehát ez a szoros összefüggés, ez így is igazolható, hogy igen. Hozzáteszem, nem feltétlenül a statisztikák változnak, ugyanis azokban az országokban, ahol így működik minden, ahogy nálunk, tehát így működik a társadalom is, és így működik a rendszer is, ott elképesztően magas a látencia, ami ugye azt eredményezi, hogy a statisztika az teljesen fals. Tehát nem feltétlenül a statisztikák között van különbség, hanem a valódi esetek között van különbség.
Ezzel kiegyenlítődik a dolog, és ugyanannyi férfit ölnek meg, mint...
Nem erre gondoltam.
De hogy ide gondolom, ez is biztos, hogy kell egy ilyen kiegyenlítődésnek is lennie, hogyha belegondolunk. Amikor először fölmerült ugye a látencia, az konkrétan a nem érőszak esetében volt.
A legmagasabb, igen.
Ahol a legmagasabb volt, és ott indult el talán a leghamarabb az a szemléletformálás, amikor is Tehát nem Szabó II József törzsőrmester mondja azt, hogy na mi történt magával, hanem hogy ez a dolog, ez a folyamat valahogy normális legyen. Ez ugye nyilvánvalóan általánosan ki kellene, hogy terjedjen mindenféle erőszakos cselekedetre.
Igen, hát ez nagyon ideális lenne, és egyébként van is ilyen törekvés, és azt is tudom mondani, hogy a rendőrségnek van egy nyitottsága, ez ugye ebbe az évben elég sok szót hallottunk erről, ugye a japán ügyével.
Hát igen, ott volt egy törés, úgy
az
éreztem,
egy
hogy ott azt nagyon, azt iszonyatosan benézték, és ott már csak a szakmai szégyen is arra sarkalta őket, hogy na.
Igen, igen. Tehát erre azt gondolom, hogy volt egy korrektség, egy olyan nyitottság, egy olyan lépés, ami valóban, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a rendőrség hagyományosan korábban is nyitott volt arra, hogy képzéseket, tehát hogy ez a rendőrképzéseket, azokat nagyon régóta csináljuk, és mi úgy tapasztaljuk az ügyfeleink, a hívóink véleménye alapján, hogy ennek meg is van az eredménye, tehát hogy azért ez látszódik, ez az elmozdulás, látszódik az, hogy nyilván lehetne most kritikákat sorolni bőven, de látszódik az, hogy sokkal emberibb hangon, sokkal empatikusabban, vagy kiválasztják a kapitányságon azt, aki empatikusabb, és akkor ő kapja ezeket az ügyeket, tehát hogy mi ezeket látjuk, és ez azért mindenképpen jó, és előremutató, nagyon, nagyon előremutató lenne, hogyha más szakmák is csatlakoznának ehhez a fejlődő törekvéshez.
Ugye az általunk már többször idézett skandináv országokban például, hogy ennek milyen leágazásai vannak, például, hogyha valakinek eltörik az orrát egy hölgynek, és bemegy egy rendőrségre, akkor is a prostituált, meg akkor is, hogyha osztályvezető helyettes, ugyanazt azt a viselkedési mintát kapja. És ezzel visszakötünk egy kicsit a Feró féle mondathoz, hogy azért itt mint az elején is említettük, hogy a prostituált ez egy nyilván ő okozta ezt, mint a hajléktalan is, legtöbb esetben. Hát azért van ott, mert iszik. És a prostituált is azért van ott, mert hát a könnyű pénzt, a könnyű keresetet üldözte, és hogy hát lássuk be, hát annál tényleg hát az a legősibb mesterség, ugye ez is egy klasszik.
Igen.
És hogy ez mennyire könnyű munka, nem kifejezetten. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az általán tapasztalt esetekben nem mondanám, hogy otthon végezhető, és könnyű besorulást kapó munka az övéké, de hogy hogy áll? Például a Patent Egyesület foglalkozik ezzel a kérdéssel valamilyen szinten?
Nyilván állásfoglalások, álláspontunk van ezzel kapcsolatban. Egy munkának semmiképpen nem mondanám, én inkább az erőszak szót használnám rá. Tehát a prostitúció és iparákban szereplő nők, azok feltétlenül erőszak áldozatok, hiszen az nyilvánvalóan egy erőszaknak a következménye, hogy valaki nap mint nap, napjában többször kiteszi magát, a saját testét, lelkét, annak a fizikai, gyakran fizikai, sőt szinte kizárólagos fizikai fájdalomnak, megaláztatásnak, tehát hogy ezt nem, semmiképpen nem nevezhetjük másnak, mint erőszaknak. Az, hogy ő neki ebből bármiféle anyagi java származik, ez kicsit irreleváns a tevékenységhez képest, de azt is tudjuk, hogy ugye a legritkább esetben ők ezeknek az anyagi javaknak a
lefölözői.
A lefölözői, igen. Úgyhogy még azért ez is hozzátartozik a képhez, ezért is ilyen mérhetetlen.
És ha ez igaz, akkor az is igaz, hogy maga a pornó is erőszak.
Igen, és a kettő nyilván nagyon összefügg, és egyre inkább azt látni, hallani, hogy a prostitúció áldozatai olyan forgatókönyveknek vannak kitéve, amik pornóból látottak, tehát hogy már ilyen mindennapos a folytogatás. Igen, egyéb bántalmazás, úgyhogy...
Nagy a határterület, tehát az öltáncosokon át az aktmodellekig, ugye egy nagyon furcsa, egy eléggé érdekes ingovány ez az egész, de hogy a prostitúcióra ugye visszatérve, ugye azért annak mégiscsak egy minősített esete, amikor valaki 12 vagy 13 évesen kezdenek, nem igazán bevonni ebbe a dologba, még ha akkor konkrétan nem is használják őt, még nem is abuzálják őt, de hogy ez a folyamat volt. volt az ijesztő ebben az egész Szőlő utcai történetben, a beszoktatás, a behálózás, a női segéd, a biszexuális női segéd felhasználása ezekben a történetekben.
Én azért vitatkoznék a biszexuálisra, szóval nem tudjuk, és...
Tényként van leírva, én csak onnan gondolom ezt.
Értem, csak arra akarok rámutatni, hogy azért az a nő... Alapvetően azt gondolhatjuk, hogy az a nő is áldozat.
Mindenképpen.
Egyáltalán nem gondolom, hogy ő azt csinálta, vagy olyan szexuális tevékenységeket végzett, amihez neki kedve volt.
Mindenképpen. Úgy indított, sőt, ő is valószínűleg meglehetősen ifjúkorban került ebbe a
hálóba. Ott is egy jelentős hatalmi különbség volt, úgyhogy...
Érdekes, ez valóban, ez tényleg a hatalmi, tehát ez a poén,
ez az egész,
ami,
a hatalmi különbségről
minden
szól.
A szexről szól, kivéve a szexet, mert ez a hatalomról, hogy ez itt tényleg itt kristály tisztán megjelenik ebben a történetben.
Igen, tehát, hogy a szexuális visszaélés, a szexuális erőszak, az bárki ellen, tehát akár gyerekkorú áldozat, akár felnőttkorú áldozat elkövetve, az feltétlenül a hatalomgyakorlásról szól. Tehát ez a pedofília teória, ez nagyon-nagyon káros.
Márpedig mit értünk ez alatt?
Hát ugye, pedofiloknak bélyegezzük ezeket az elkövetőket. A pedofília az egy betegség, és annak semmi köze a hatalommal való visszaéléshez, aminek aktuálisan, amikor éppen egy szexuális erőszakról van szó, akkor a szexualitás az eszköze. De ez igazából nem a szexualitásról szól, hanem ez egy pontosan ugyanolyan bántalmazás, mint a megütés, a folytogatás, a meglökés, vagy a megalázó beszéd. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon nem tartjuk jónak. Olyan mértékben van elterjedve, hogy mint ahogy említettem, a szakemberek nem kapnak képzést. Ezekben a jogi eljárásokban is ezt vizsgálgatják. Tehát gyakran találkozunk azzal ilyen ügyekben, hogy maga az ügyészség, aki ugye arra hivatott, hogy ezeket az ügyeket sikerre vigye, maga az ügyészség indítványozza, hogy pedofiliára, tehát az nem tudom, milyen szexuális hajlamokra legyen szakértő által megvizsgálva az elkövető. Ilyenkor mindig az a szakvélemény születik, hogy semmilyen hajlam nem mutatható ki nála, hát nem, hiszen ő nem beteg, neki nem hajlamai vannak, hanem ez egy gondolkodásmód, amikor azt gondolom, hogyha valaki nálam gyengébb, alárendelt, kiszolgáltatott, akkor én bármilyen módon visszaélhetek a hatalmammal, akár így, akár úgy, akár szexuálisan.
Ez nagyon vékony kis szociális máz, ami rajtunk van, azért ilyenkor eléggé, ilyenkor úgy nem tűnik olyan nagy távolságnak a más főemlősökkel kapcsolatban, de hogy elég sok publicista utal arra, hogy Nagyferú megszólalása tulajdonképpen arra világított rá, hogy de fogalma sincs, hogy mi történt. Tehát ezen a propaganda burkon belül él, és tényleg, mert hogy, és hogy ez egy ilyen megengedő értelmezés, mert ha tisztában lett volna azzal, hogy miből áll, vagy mi volt ez a Szőlő utcainak nevezett ügy, ami nem a Szőlő utcában zajlott, mert ez ugye mindenkinél beakadt, hogy de hát ott csak fiúk vannak, tehát nem ott volt ez az egész történet, egy ilyen hosszabb, sokkal sajnálatos módon sokkal hosszabb a sztori, hogy ennek ismeretében valószínűleg azért ezt a nyegle sútyóságot nem engedte volna el.
Én ezzel azért nem értek egyet, mert ő egy általános állást foglalt azokról a gyerekekről, nőkről, akik prostitúcióban vannak kényszerítve, ez az egyik. A másik meg az, hogy egyébként pedig valóban fölháborítónak tartom, hogy én sem állok ki és nyilatkozok arról, hogy milyen zenei, nem tudom, produkciók, hogy milyen minőségűek, mert nem értek hozzá. Tehát, hogy ez is ilyen elképesztő, hogy most már mindenki beszélhet mindenről.
Ez a Nobel-szindróma, ugye tudjuk, hogyha valaki megkapja a kémiai Nobel-díjat, akkor megkérdezik a társadalom biztosításról, és ő azt hiszi, hogy ért hozzá, pedig hát fekete pákó. De ez a másik volt a Keresztény Demokrata Néppártnak, azt hiszem, az pont a nővédelmi digitális polgári körből, hogy hát ezeket a közszereplőket belekényszerítik ilyen interjúkba. Tehát ők tényleg szét, és ugye ez a megszállás szobra, tehát hogy mi szedjük a virágot a mezőn, és egyszer csak jönnek a szovjetek, jönnek a nácik, semmi, hát nem tettünk semmiről, ez borzalmas, hogy, és akkor mindig ilyen mikrofonok jönnek, és hát persze az ember ilyenkor mit mond, hát nyilván elkezd egy köztörvényes bűncselekményt relativizálni, hát mi más jutna az eszébe, tehát hogy végül is rockzenész, vagy punkzenész. Tehát kétségtelen, hogy van egy ilyen olvasat a dolognak, hogy hát biztos, ha engem is kérdeznének a zenéjéről, lehet, hogy én is hirtelen valami hülyeséget mondanék, de hogy ez az ügy, és valóban ez már több szakértővel beszélgettük már ezt a pedofil problémát, hogy félreviszi a dolgot, mert ugye egy létező dolog a pedofilia, és valószínűleg
abszolút.
És fordul, és egy pedofil egyáltalán nem egyértelmű, hogy ő ilyesmit fog elkövetni valaha az életében.
Ez vagy... pontosan így van. Tehát attól még, hogy valakinek van egy betegség, attól még tud uralkodni a késztetésein, de valóban a pedofília lényege az, hogy aki ebben a betegségben szenved, az kiskorúakhoz vonzódik szexuálisan. Tehát ezek az elkövetőkről, ez nem mondható el. Hát ugye felnőtt partnereik vannak, már itt kezdődik a...
És éppen ezért viszi az egészet félre ez a sterilizálás, kiherélés, levágás, nem tudom, minden
pontosan
dolog,
így van.
Hisz ez tulajdonképpen úgy állítja be ezt a dolgot, mint egy olyan késztetést.
Ez szerencsétlen, ami... nem tehet róla. Ez azt gondolom, hogy ugyanolyan, mint most már teljesen általánosan elterjedt nézőpont a bántalmazókról, hogy ők narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, ez ugyanilyen. Nem tehetnek róla, hát személyiségzavaruk van, nem. Nincsen személyiségzavaruk, bántalmazók.
Vagy ha van is, az nem valószínű. Igen, hogy pont ez nem valószínű, hogy jó emögé rejtőzni. Ez nem a legjobb megoldás, de hogy mindeközben, tehát miközben erre megy ez a történet, hogy egyfajta ellenállhatatlan, hát nem tehet róla. Ugye egészen döbbenetes cikket olvastam, nem akarom megnevezni a honlapot, olvastam, ahol egy sokkal egyszerűbb esetet tárgyalta a pszichológus szakértő, miszerint a partnerünk, aki férfi esetlegesen, bámulja a nőket. És egy nagyon hosszú értekezést olvashattam arról, hogy a férfiak nem tudják nem bámulni a nőket. Tehát az teljesen természetes, az a nő, aki emiatt szóvá teszi, hogy miért bámulja a nőt, annak ilyen önértékelési zavarai vannak.
Igen, hát a férfiak állatok.
Hát,
ez szerint a teória szerint.
Jó, hozzátenném, oké, tehát ebben van valami.
Nem, én azt gondolom, hogy nincs. Tehát,
csak amennyire a nők, de hogy...
Tehát,
de, hogy
hát igen, tehát hogy ezek borzalmasan káros nézőpontok, tényleg ugye relativizálják az erőszakot, tehát hogy ne tekintsük már ugye a férfiakra, mint hogyha nem tudnának az ilyen ösztönkésztetéseikkel, mert tudnak, tehát ez mindenképpen döntéskérdése.
És számtalan esetben bizonyítják.
Pontosan,
tehát, hogy
így van.
Na jó, de hát igen, de hát nem mindenki, tehát ugye vannak köztünk is gyengébbek, de hogy alapvetően 2025-ben ezt olvasni elég érdekes volt, tehát azt gondoltam, hogy már azért van valamiféle szűrőrendszer a szerkesztők fejében, hogy mi az, amit így a úgynevezett konyhapszichológia terén megengednek maguknak. Na de ezzel kapcsolatban is ugye azért rengeteg fejtegetés volt, és igazából, és azon gondolkoztam rögtön, amikor ezt a hírt hallottam, a Ferós hírt, hogy ez most tényleg egy ilyen, hát igazából egy szórakoztató iparban dolgozó figura, aki egy kicsit azért belecsavarodott az önimádatba, és mond egy ilyen hülyeséget, vagy azért ez az ő általa mondott nézet azért még stabilan jelen van a magyar társadalomban?
Én azt gondolom, hogy igen. És ezért is tudja időről időre fel, ezért is tud időről időre felbukkanni. Itt, ott, amott, bárhol, mindenhol ezek a gondolatok.
Én mondjuk arra emlékszem, akkor még mint a Sport TV munkatársa voltam, ugye a Csapóra, emlékszünk a Csapónak arra a szereplésére, amikor azt próbálta bizonyítani egészen látványosan, hogy nem lehet egy nőt megerőszakolni. És akkor ült ott, ez nincs meg ez a története? Most nem ismételném meg inkább ezt a bizonyítást, de minden esetre ezt fejtegette egy élőadásban, és ott ültek egy emberek, és tudták, hogy vége. Ez az ember soha többé nem fog. Tehát, hogy egy ilyen hatása volt, hogy most ez ennyi volt.
Hát egy ideális világban ennek így kell történni.
Én most nem éreztem ezt furcsa módon. Tehát ezt a teljesen egyértelmű dolgot, hogy hú, ez az ember most szerepelt utoljára nyilvánosan, és lezárulnak a dolgok, akkor sokkal egyértelmű volt.
Tehát most nem egy ideális világban élünk.
Akkor sem éltünk egy ideális világban, meg kell, hogy mondjam egyébként, mert hogy az a történet nem volt annyira régen, hogy ideális világ volt, mégis a teljesen egyértelmű volt akkor.
Én azt gondolom, hogy itt nagyon jól látszódik az, hogy ez abszolút alulról tud jönni, abszolút közösségfüggő, vannak olyan közösségek, számtalan ilyen példát lehet hozni, intézmények, iskolák, akik úgy gondolkodnak, hogy ezért nem tolerálják, és akkor így elfogy a levegő az ilyen elkövetők körül, és ők kirekesztődnek, és a karrierjüknek vége, és vannak olyan helyek, ahol meg, és azon az ideális, hogy minél több olyan lenne.
Hát ha ez finom, már úgy tolódná át.
Így van, pontosan.
Maradt még egy teljes percünk, úgyhogy mi lesz mostanában? Lesz valami a Patent Egyesületnek bármiféle olyan megmozdulása, vagy rendezvénye, vagy történése?
Hát nagyon közel vagyunk a 16 akciónaphoz, ami minden évben egyszer a Nők elleni erőszak világnapja alkalmából megrendezésre kerülő rendezvény sorozat, és ott számos program és a névadtanúk felvonulás az, ami említésre méltó, és amin nagyon köszönjük, hogyha részt vesznek.
Mindez akkor esik, amikor már a nők ingyen dolgoznak,
mert igen.
A bérkülönbségek miatt, úgyhogy ez egy szép együttállás lesz. Minden esetre én nagyon-nagyon szépen köszönöm Péter Füverának, a Patent Egyesület jogászának.
Én is köszönöm.
Megnézem, hogy ki az, aki nem tudja, hogy rádióban vagyok, és itt ilyen vézélget. És köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Önöknek is nagyon köszönöm.
Köszönöm.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.
Ez volt a Reggeli Gyors. Lehocki Miriam, Studer Dániel, Nemes Dávid, Král Kevin és a szerkesztő Petes Vivien nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra.